És most... Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Jó estét kívánok minden kedves rádióhallgatónak és minket az Instagramon élőben nézőknek. Szerda este van, nagyon vártam már ezt a napot, és egy olyan vendéggel készültem, aki nagyon furcsa lesz itt most az én számomra, hiszen egy szoros jó barátomról van szó, és nagyon kell majd figyelnünk arra, hogy hát ne folytassunk belterjes beszélgetést, ahogy egyébként majdnem minden nap szoktunk, de nem is szaporítom a szót, hanem szeretettel köszöntöm ma esti vendégemet, Pataki Ádámot.
Szép jó estét mindenkinek.
Ádikám, nem hiányzott a rádió mikrofon?
De nagyon, de végig azt néztem, hogy azért nem mertél rám nézni.
Hogy rögjem el magam. Igen, azért.
Hát előfordul ez minden. Na, ja,
most már így, de azért a bevezetőt mondani így, akkor rád néztem volna, valószínűleg elnevetem magam, és hát mégsem lehet így komolyan elkezdeni egy rádióműsort. Nem most kellett volna téged meghívnom, hanem már nagyon az elején, és most tényleg próbálok komoly lenni, mert nem akarom elviccelni ezt az apropót, hogy ugye ez a műsor azért van, hogy olyan példaképeket mutassak meg a hallgatóknak és a minket nézőknek, amiből erőt merítenek, amelyből inspirálódnak, és amelyből egyértelműen megértik, hogy itthon is vannak igazán kiemelkedő sikerek, itthon is lehet olyanokat elérni, amiről nem első gondolatban hinnénk, és ennek te nagyon eklatáns példája vagy, úgyhogy valószínűleg neked az lett itt a vesztet, hogy a nagyon szoros barátom vagy, és nem akartam összekeverni ezt a két dolgot, de nem most kellett volna itt lenned. Amikor 17 éves voltál, és elképzelted, hogy mi leszel, ha nagy leszel, mit terveztél, mi leszel, ha nagy leszel?
Nem volt már esélyem elképzelni. És 97 volt az az év, ami szerintem abszolút sorsfordító volt az életem, és nagyon-nagyon rátaláltál erre az évre. Mert én akkor már vendéglátóipari szakközépiskolában jártam, és mondhatnám azt, hogy tudatos döntés volt, de szerintem nem, hanem mentem a testvérem után, mert valahogy szerintem abban az időben egy ilyen jellegű családi vállalkozás, mint amilyen volt, ez abszolút egyértelmű, és út volt, hogy a vendéglátóiskolát választom. De 97-ben volt akkor egy olyan lehetőség, hogy a szakközépiskolában 3 hét volt a kötelező nyári gyakorlat, de akkor már harmadik után el lehetett menni Németországba, amikor még nem beszéltünk Unióról, 3 hónapra nyári gyakorlatra. Ez úgy kezdődött ez a nyári gyakorlat, hogy a szerződés szerint heti 5 napot kellett dolgozni napi 8 órába, és általában egy munkahelyre 2 tanuló ment, nyilván abban az iskolában, ezek lehet, hogy osztálytársak voltak, de évfolyamtársak biztosan. Hát én megnyertem, hogy nem, ez kérlek szépen Garmisch-Partenkirchen mellett Oberhof egy golfklub volt, ahova egyedül érkeztem, apukám kivitte engem, azt hiszem talán egy vasárnapi napon, vagy hétvégén, mert nem is tudtam, ahol így kezdte a főnök, hogy ő tudja pontosan, hogy mi van a szerződésben, de hogy ha nem probléma, akkor ezt nyugodtan engedjük el, mert 7-ből 6 napot kéne dolgozni, és heti minimum, vagy napi minimum 12-13 órát. Természetesen a túlóra az ki lesz fizetve. Hát mit mondhattam én mást, mint amikor már ott voltam, hogy
most
akkor legyen.
Egyetlen egy pillanatra már is megállítalak. Mit mondhattam volna mást? Nem biztos, hogy ma egy 10 éves ugyanezt mondaná.
Biztos, hogy nem ezt mondja.
De tök helyes, hogy ezt mondtad, hiszen ez valami olyan dologhoz vezetett, amiből ma is tudsz élni, és amitől nagyon különleges minden egyes gondolatodnak, ahogy ez az egész feladatrendszerhez állsz, amit munkának hívunk.
Hát én azt akkor, én azt úgy, azt a 3 hónapot nagyon megszenvedtem, akkor én azt úgy éltem meg, ma már úgy érzem, hogy ennél ez egy nagyon jó, hogy mondjam, tőke volt az én életemben. Arról az időről beszélünk, amikor nem mobiltelefon nem volt, hanem erbeszélgetésre hívtam a szüleimet. Tehát, hogy azért ez teljesen más világ volt. Ma már azt gondolom, hogy a világot teljesen a mobil kommunikáció, a social felületek összezsugorították. És sose felejtem, mert egy kis konyhában dolgoztunk, ez a golfklubnak az étterme volt, a főnökömmel ketten, én csináltam a fehér mosogatót, volt egy ilyen kis mosogatógép, én csináltam a tányérokra.
Mi az, hogy fehér mosogató?
Hát, hogy nem a...
Nem csak azért kérdezem, mert szerintem nem mindenki tudja.
Sőt, nem is rosszul. A fehér mosogató az, ahol a evőeszközöket és a tányérokat mosod el, amivel a vendégek étkeznek, de ebben a mosogatógépben mostunk ott mindent.
De tehát, akkor van fekete mosogató is?
Van fekete mosogató is, ahol az edényeket, serpenyőket.
Értem.
De én mosogattam mindent. Elve. Akkor a tányérokra a kis, ahogy ők mondták, garnírungot, tehát a kis dekorációt én csináltam, a hideg salátákat én csináltam, a leveseket én készítettem, amikor bejött egy rendelést, a napi krumplit én főztem, meg a serpenyős krumpli, az a tésztát én főztem le, szóval csomó mindent én csináltam, meg ketten voltunk, és a mai napig nem felejtem el, egy jégkrémes ládából vettem ki a fagylaltot valamelyik palacsintához, és siettem, és csak úgy odahajtottam a kanalat. És nem visszraktam bele a vizes kis bőnömbe, és azt kérdezte a főnök, otthon is így csinálod? És mondtam, hogy elnézést. És az ott valami egy, hát nyilván 17 éves gyereknek egy komoly gondolat, hogy miért csinálnám itt is másképp.
Egyébként téged szigorúan csinálom. Neveltek otthon?
Ezt nem mondanám, hogy szigorúan, talán inkább következetesen, vagy lehet, hogy szigorúság is volt benne. Tehát azért az nagyon fontos, hogy azért itt az én apám azért tényleg egy jóval másabb generáció volt, meg abban az időben szerintem más volt az elképzelés, főleg egy családi vállalkozásban, főleg apaként, hogy a fiát hogyan szeretné látni a jövőben. Az apám egy dolgot felejtett el, kettő közülünk, a testvérem és köztem, hogy teljesen más emberek vagyunk. És hát ő próbálta ezt egy kicsit belénk presszionálni, mm-hmm. hogy ezzel kell foglalkozni. Hát,
kellett menetek kiskorban már le az üzletbe és besegíteni dolgozni?
Volt, hogy kellett, és volt, hogy szerintem volt rá kíváncsiságunk. Tehát, hogy én 13 évesen már, mit tudom én, levettem a pénztárgépet, elengedtem a dolgozókat, bezártam az ajtót. Volt úgy, hogy a fagyipultba kellett állnom szombaton délelőttönként. Azt hiszem, hogy 9-től délig, tehát komoly 3 órát, nem bírtam. Mert hogy nem egy folyamatos munka volt, nem egy folyamatos dolog, és én nem bírtam a tétlenséget. És valószínűleg ezért ott unatkoztam, és ezért nem szerettem lemenni.
Gyakran láthatna a social media felületeden, ahogy a kisfiad veled van a cukráznában, és abszolút serénykedik.
Pedig sosem kértem el.
Ezt akartam kérdezni, hogy ezt kéred, elvárod tőle, vagy ő szeretne?
Ő szeretlen lenni a műhelyben, szeret az üzletben is jönni-menni, láttam már felszolgálni, és láttam már, hogy borravalót is kapott. Tehát, hogy, de egyébként a jó múltkor a Panka, az Anna és a Gréta is kén voltak, és akkor azt találták ki, hogy ahelyett, hogy a telefon nyomkodnák, akkor fölvettek a kötényt, és az egyik mosogatott, kivitték a
cukrászdást játszottak?
Igen, konkrétan kivitték a tisztelnyeket, leszették a szennyesedényeket, tehát, hogy az így tetszett nekik. Na.
Eljó, visszajöttél Németországból?
Visszajöttem Németországból, 97-ben az akkori keresetem, azt hiszem, hogy 550 Deutsche Mark volt havonta.
Maki,
így. És hát a fizetésemnek, a havi fizetésemnek a nagy részét a Kármes Partenkircheni Müllernek a CD lemez osztályán költöttem el.
Jó, ráfordulunk mindjárt az eleszeretedre.
Hát de innen datálódik valójában, mert hogy amikor hazajöttem, akkor azt mondtam az apának, mondom, apa, nézd, én összegyűjtöttem egy darab nagy DJ lemezjátszó árát, meg egy kevrét, légy szíves, a matching DJ lemezjátszó árát tett hozzá. És hát valójában én tudtam, hogy nyitott kapukat döngetek, vagyis nem tudtam, csak utólag derült ki, mert az apám is egy kütyűbolond volt, egy zeneőrült volt, és azért ő eljátszotta azt, hogy na de kisfiam, minek ez neked, meg miért akarod ezt? Persze örült neki, és akkor hozzá segített, és akkor így lett meg az első DJ szettem, és emlékszem, hogy az akkori szállodatalánromnak a születésnapján diszkóztam először.
De akkor ez csak egy hobbi volt még?
Nem, azért már én pénzt kaptam.
De tudtad, hogy ebből pénzt is akarsz keresni, vagy gondoltad, hogy jó, hát jövök, és felajánlották, akkor elfogadom.
Nem, valójában a zene szeretete az, hogy úgy szórakoztas, hogy az emberek ebbe örömöket lelik, és ezt látod rajtuk, az egy nagyon jó érzés, egy nagyon jó látvány.
Ezt akarom mondani, hogy ezt a mai napig is csinálod, hiába vagy sikeres vállalkozó, ellen lehet téged csábítani egy-egy bulira DJ-nek, én el is szoktalak, de most már nem csak én szoktalak, és mindig az a visszajelzés, hogy baromira figyelsz a közönségre, nézed minden rezdülésüket, nem egy playlisttel érkezel, amit akkor is lejátszol, ha a fene-fenét eszik, hanem nézed azt, hogy ki hogyan reagál, milyen a hangulat, és együtt élsz a közönségeddel.
Hát szerintem ez csak így lehet. Tehát, hogy
hát aki, én tudom, hogy nem csak így lehet, mert én már láttam más miért, de tök jó, hogy te ezt hiszed.
Tehát egyébként én a közös barátunkat, Bárány Attilát említeni, hiszen mondhatnám, hogy ő ezen a téren a mentorom, és hogy mentorom volt, és szerintem az Attila mai napig közel ugye a 6. X-hez, mai napig akkora lelkesedéssel, örömmel és odaadással szórakoztatja az embereket, hogy tényleg mintaértékű.
Hogy jött erre a vendéglátás, cukrász, mi az a három szakma? Hogy van az, amit ott...
Vendéglátás, idegenforgalom, és nem tudom.
De nem, cukrász leszel?
Ja, cukrász, szakács, felszolgáló.
Ezt a hármat kerestem. Cukrász, szakács, felszolgáló, DJ-hez. Hogy jött a bartenderség ebben az időben? Vagy ez még nem ilyenkor jön?
Hogy... De egy picit ugrunk, nem sokat két
De még
évet.
Aztán nyertes is leszel egy versenyen.
99-et írunk, amikor a Pataki cukrászdát átépítettük, és ugye akkor abban az időben nagyon nagy divat volt a koktél, ugye a főváros szerte és meg ország szerte is, a piña colada, a mojito, a sex on the beach, meg
ja, ezek a klasszik koktélok.
Persze, ezek mentek, és mindenki, ha kellett, hanem mojitót ivott, meg mojirtót, meg mindennek ellenzték, és akkor azt találtuk ki, hogy akkor mi is a cukrászda kínálatában fölveszük a koktélokat. És akkor azt mondtam az apámnak, nem mondom, ha már van koktél, nem kéne, hogy valaki mondjuk azért értsen is hozzá, vagy kitanulja ezt. És akkor ugye a főiskolára jártam, és akkor a Lajsz András, Tóth Géza és Antal B. Gábor indított a főiskolán egy olyan képzést, ami valójában egy szakmunkás bizonyítványt adott. Tehát nekem megvan a vendéglátóipari érettségim, és van mellette egy bartender szakmunkás bizonyítványom is.
Wow. És dolgoztál bartenderként, vagy csak egyszerűen megnyertél egy nagy versenyt, és gondoltad a csúcson abba is hagyom?
Hát a Lajsz András mellett rendezvényeken többször is, például egyébként annak idején Benke Laci bácsi, Isten nyugosztalja, keresett meg személy szerint engem, hogy lenne itt egy nagyszabású esküvő, és koktélozni kéne rajta. Mondom, Laci bácsi, mennyi szerint mondott 2-300 főt, ez volt a, mindjárt eszembe jut a kedves házaspár neve, majd mindjárt elmondom. És hát valójában én nem tudtam megcsinálni, hát 20 évesen ekkor rendezvény, nem tudtam, és akkor hívtam a Lajsz Andrást, és akkor viszont ott voltam az eseményen, és én is koktéloztam, és egyébként ők neveztek be a magyar mixerbajnokságra. Ha Ádám kem, akkor ide, akkor el kell menni. Előtte már egy-két verseny indultam, és azt megnyertem.
És így tudsz dobálni mai napig? Tudod,
hát azt így... nem biztos, hogy mai napig, régen tudtam. Lehet, hogy őre meg kéne nézni, hogy tudok-e dobálni. Majd nálad a kertbe megpróbáljuk a medence fölött.
Jó, nyári kerti partin. Zoli valamit nagyon mutat neked, a technikus segítségünk, de nem tudjuk, hogy mit. Valószínűleg azt, hogy menj közelebb a mikrofonhoz. Legalábbis én ezt így próbálom fordítani. Úgy látom a hüvelykújjából, hogy ezt akarta velünk közölni. Hogy azt merül fel bennem, hogy mixer, DJ...
Tehát ez mind a szórakoztatóipar, valljuk be.
Igen, a szórakoztatóipar, és téged ismerve tudom, hogy nem is az volt az életcélod, hogy cukrász legyél, és egy cukrászdában töltsd az egész életedet.
Hát ugye ezt mindig el szoktam mondani már több helyen is, hogy én valamiért pilóta szerettem volna lenni. Nem tudom miért egyébként. Tehát lehet, hogy a sok kapcsoló, sok kütyű, mégis azért egy ekkora monstrumot irányítani, ez tényleg szerintem egy férfias pasis feladat, de nem lettem az. Tehát mint a mellékeltára mutatja.
Hogy egyszer csak hazamegy a Marci, és azt mondja, hogy pilóta lesz, hát megőrülsz.
Ne. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami egyébként érdekelni fogja. Persze most látja apától, hogy a cukrászat, de ha más, akkor más, és én annak fogok körülni, amiben örömét leli.
Mit szólt apukád, amikor nem az volt az első vágyad, hogy napi 8-10 órát mellette töltse cukrászdában, és ezt vitt tovább? Ezt elfogadta, és azt mondta, hogy mindegy, fiam, csak boldog legyél, vagy volt egyfajta elvárása a tekintetben, hogy a két fia ott legyen mellette, és vele dolgozzon?
Hát az utóbbi. De mondom, ez a generáció, ugyanakkor meg neki az élete és a szerelme volt a cukrászat. Tehát, hogy ő úgy hátradőlve nézze azt, hogy a gyerekei hogyan dolgoznak benne, kvázi, mint egy védőhálóként nekünk, nem tudta szerintem volna elképzelni az életét.
És a mamád is ebben dolgozott?
És ő is ebben dolgozott, így van.
Tehát, hogy tényleg ez a klasszikus, tehát mindenki ettől függött, mindenki ebben dolgozott.
Ki kevesebb, ki több örömét lehet ebben benne, de egyébként igen.
És János, hogy állt ez az egész, az, aki a testvéred? Ő idősebb, ugye?
Ő idősebb,
mindig azt
igen.
hiszem, hogy az öcséd, de nem.
Hát igen, sokan azt hiszik. Ne haragudj, kedves János. De Jani, hogy szerintem az apu talán ott követhetett el egy olyan hibát, hogy nem engedte azt, vagy nem tette fel azt a kérdést, hogy gyerekek, rendben van, de mit szeretnétek csinálni az életben? Mert oké, tehát, hogy lakhattok itt, anyátok most főz rátok, akkor tessék elmenni, és kvázi próbáljátok szerencsét. Menjetek el máshoz dolgozva, csináljatok teljesen más, mint ez, de tényleg álljatok meg a saját lábatokon. szerintem lehet, hogy ezt kellett volna jobban presszionálni, mint azt, hogy na itt akkor valaki vegye át majd a stafétát, és akkor működtesse ezt az üzletet majd később, mert kinek csinálom, ha nem nektek. Című klasszikus mondatok persze nálunk is elhangzottak, de hogy valójában ő ezt komolyan gondolta akkor, persze biztos, csak ezt nehéz ezt a generációváltást megugrani szerintem az ő generációnak, hogy tényleg egy mindenfajta nyugodtsággal, akkor tessék, itt van, lehet csinálni, és lehet próbálkozni.
Hát persze, mert annyira nem tud visszalépni, hát mert akkor a te más ötleteidet ő nem biztos, hogy így van, el akarja
így van,
fogadni.
Így van.
Hogy kezeltétek azt a helyzetet, ami a népszerűséggel járt, és hogy pontosan mire gondolok, az annyira feketén-fehéren egyszerűen úgy van, hogyha valaki a 70-es évektől kezdve a Balatonon járt valaha, és a fővárosból indult el, autópálya előtt, de még néha utána is, mert csak Érd után ment ki az ember az autópályára, hogy ehessen egy pataki fagyit. Tehát, hogy ti fogalommá váltatok. Én gondolom, hogy azért ez tini fiúként mindkettőtökben érzékelhető volt, hogy titeket mindenki ismer, ott nálatok mindenki megáll, tényleg hát gyakorlatilag az egész várost ismeritek, hogy hogyan tudtátok, mert hogy nem szálltál el, az látszik, a Janit is ismerem, ő sem szállt el. Hogyan voltatok ti kordában tartva, hogy ne a jó, de menő fiúk vagyunk, miénk az egész világ, tehát abban a világban meg a cukrászda, a tulajdonosok eleve-eleve menő vállalkozók voltak. Hogy maradtatok két lábbal a földön?
Hát úgy, ahogy szerintem az apám is. Tehát ő, amikor 73-ban, 23 évesen elkezdte ezt a vállalkozást, ugye az ő nevére állították ki az iparengedélyt, ugye így hívták akkor, hogy 16 órát dolgozott, hogy nagyjából eleget tudjon gyártani, de nem tud eleget gyártani. És ő úgy szocializálódott szerintem, hogy nem mérte föl ő a brandnek az elét, és szerintem ez később kvázi mondhatni, ez volt az ő, hát nem mondhatnám, hogy hibája, de nem ismerte, vagy nem értette, hogy a patakinél valójában mit jelent. És valahogy szerintem mi is ezt láttuk. Az osztálytársánk általános iskolában persze irigykedtek, hogy jaj, de jó nektek, nálatok Csapból folyik a kóla. Hát nem Csapból, a Cornelius gép volt, hát ugye így hívták, és ugye szirup meg a víz, tehát Csapon át jött persze. De hogy mi sosem kérkedtünk ezzel, mert nem ezt láttuk, sőt, tehát amikor már ugye a 90-es években jöttek ezek a nagy nyugati márkák, ugye farmer márkák, meg ruhamárkák, nekünk nem volt. Tehát, hogy mi nem abba jártunk, mert nem azt vették a szüleink, tehát, hogy, és nem azért, hanem mert így döntöttek, tehát, hogy nem éreztük ezt annyira. Aztán nyilván, amikor az a telt múlt az idő, azért azt gondolom, hogy az apa megkerülhetetlen személy lett a magyar cukrászatnak. Arra pontosan mondjuk emlékszem, hogy jöttek 90-ben a szabad választások, és nem tudom milyen indítatásból. Nyilván abból az indítatásból, hogy az apám szerintem egy olyan ember volt, aki szeretett a közért tenni, mint szakmájáért, mint lokálpatriótaként, és gondolta ilyet, hogy akkor...
Mindig Érd volt a bázis.
Mindig Érd a bázis, de ugye 90-ben elindult az országos választásokon, vagy az első szabad választásokon, és hát ott kaptunk mindent. Ott,
mert már az, akkor is?
Igen, az MSZP színeibe indult, és ott volt egy teherautónk, amiben tölcsért szállítottunk, azt plakátolták azzal a plakáttal, ami nem tudom, emlékszel, ez a Ruszkik haza című történettel, akkor fenyegető telefonokat, fenyegető leveleket kaptunk.
Nem gondoltam volna, hogy már akkor is ennyire
abszolút, persze.
Ment ez.
Úgyhogy...
És nem féltél?
Hát 10 évesen én ezt nem
érzékeltem. Vagy anyukád akkor nem fél?
De anyám fél, de ő félt. Ő félt egy
hát
picit,
nem csodálom.
Igen, tartott tőle, persze. És valahogy és utána mindig is láttam ezt, hogy az apóhoz jönnek a különböző televízióktól szakmailag. Nem nyert akkor.
Akkor máskor nyert, ha így mondod?
Hát akkor máskor helyi viszonylatban nyert. Tehát nyert alpolgármesterként, megszavazták nyilván függetlenként. Az országos IPOSZ-nak volt a elnöke, a helyi IPOSZ-nak volt nagyon sok éven át az elnöke. A Magyar Cukrászipartestnek 8 éven át volt az elnöke. A Cukrászvilágszövetségnek volt az elnöke. És még nagyon sok mindennek volt valami.
Nincs a nyomás ez egyébként egy gyerek vállán, aki ugyanazt a hivatást választja, hogy meg kell ugrani egy bizonyos mércét minimum.
Nem gondolom.
Nem?
Nem gondolom azért, mert én más gondolok. Tehát, hogy nyilván gyerekként is, meg tinédzserként is látod ennek a hátrányát. Azért valljuk be, egy gyereknek, egy fiúgyereknek elsősorban az apjára van szüksége. Aki a barátja lesz, aki a mentora lesz.
Közös programokra.
A közös program, így van. És ettől te tudod a legjobban, hogy ilyen a mai napig tényleg az apám előtt minden tekintetben igen. meghallok, és emléket álljatok neki, és minden viszonyban az akkor az ő, hogy mondjam, az ő gondolata volt abban az időben, ő valamiért több feladatot látott el, mint amennyit lehet, hogy kellett volna, nem tudom. De ettől függetlenül nekem van lehetőségem ezt másképpen csinálni.
De most azt mondod, hogy abszolút hiányérzeted volt a tekintetben, hogy vele elég időt tudjál tölteni, és ezt már akkor is érezted, vagy pedig hogy visszafelé gondolod, hogy jobb lett volna több idő?
Akkor is, meg most is ezt gondolom, tehát ha csak egyrészt apaként a sok közös program is hiányzott, meg mai napig szakmailag gondolom, hogy több sokkal jobb lett volna többször az asztal mellett beigvittekerni, vagy megmutasson dolgokat. Azért így is nagyon sokat láttam, megörököltem tőle.
Igen, elég értesz ehhez, úgy látszik.
De azért úgy én igényeltem volna még.
Ezért vagy ennyire jó apa?
Hát ezt nem tőlem kéne megkérdezni, hogy jó apa, hogy ennyire jó apa vagy.
De én tudom, nem kell megkérdezni, mert ja, tudom, egyébként is legendás a jó apa vagy, meg látom is, hogy jó apa
hallottam
vagy.
Ezt valahol, hogy akkor derül ki, hogy mennyire voltál jól szülő, hogyha a gyerekeid majd felnőtt korukban időt szeretnének veled tölteni, úgyhogy ez még egy picit várat magára, de igyekszek a gyerekeimre odafigyelni és velük időt tölteni. Igen.
Hát nézd, olyan, hogy te vagy apa, az nagyon ritka. Tehát nem az látszik, hogy le akarod esetleg rázni, vagy tényleg most dolgoznom kell, most ezt kell, most azt kell,
van
hanem...
Van olyan is egyébként, tehát van
de
olyan
De leginkább
is, hogy...
beintegrálod. Tehát valamikor 4 gyerek ugrál veled együtt itt-ott, de hogy valahogy teljesen természetesen tudod integrálni az életedbe őket. Az egyiket kosárlabda edzésre viszed, a másikat fitkidre viszed, a harmadikat közben fotballra viszed, de még a pankáért is elmész, ugye a Klau nagylányáért, és ti így vagytok együtt egy család, és közben az idegességnek egy pillanata nem látszik rajtad, mert közben telefonálsz, ügyet intézel, valamilyen kütyüt mindig beszerzel éppen magadnak, tehát az biztos, hogy valamilyen technikai berendezést éppen be kell szerezni, de ahhoz a régit el kell adni, ide és kell föltölteni. Tehát, hogy egyszerűen nagyon flottul megy. Míg más, meg ja, nem érek rá, mert ez történik, meg azt is nekem ideges, tehát, hogy ez valahogy tudatos, vagy egyszerűen jó így
nem
neked,
tudom.
Ha
jó
veled vannak.
Jó így nekem szerintem. Abszolút jó nekem, ha velem vannak, persze. Abszolút jó. Tehát, hogy talán most már idén lesz a harmadik, vagy a negyedik, talán azt hiszem, hogy a harmadik alkalom, hogy a gyerekek egy ilyen karavántúrát csinálnak, és az első az nagyon jól sikerült.
Karavántúra?
Karavántúra, igen, az azért karavántúra, mert az első egy ilyen lakóautós karavántúra volt a Balatonkor, és a lakóautóban aludtunk.
Most örülök, hogy nem vagy a gyereked. Egyébként nagyon lennék a gyereked is, de nem a lakóautóban alváltam.
Zseniális volt. Tehát úgy fölébredni reggel, akkor egy kedves barátomhoz tudtunk beállni egy akikötőbe, hogy kinyitod a kocsi ajtót és a Balatont látod reggel.
Te én ezt szállodában is tudom.
Hát jó, rendben, hát persze. De hát ez nyilván nekik, de én abszolút élvezem ezt a fajta kis...
Jó, nem akarom elviccelni. És akkor mindenki ment veled?
Hát a Panka már ebből kinek mondta, hogy ne harjuljuk, de nem, de meg a nagyobbik lányom, a Dorina sem, de hogy Anna Gréta Marcival abszolút ezt...
És a Dorinát az előbb elfelejtettem, bocsánat, igazad
van. Úgyhogy és akkor idén is már mondták, hogy akkor hova kéne elmenni, hogy akkor meg újra a lakóautózzunk, és akkor
ezt tehát ez egy buli hét.
Abszolút.
De ezt akkor is csináltad, mikor a Marci még kisebb volt?
Hát akkor nem lakóautóztunk, de igen egyébként.
Mondom, de ez szerintem nagyon különlegessé tesz sok egyéb mellett. Oké, ott tartunk, mert hogy vissza kell vezetnem ennek a beszélgetésnek a fonalát, a pletykálgatásról. Visszajöttél Németországból, DJ vagy,
koktél
nyertes, vagy bartender nyertes vagy, vagy versenynyertes, vagy mixer. És egyre többet dolgozol a Pataki Cukival.
Ez így van.
Egyre több kapcsolatotok van, és akkor úgy gondoltad, hogy ez a kész, megérkeztem, így zajlik az élet tovább?
Nem feltétlen, most próbálom én is visszapörgetni az időkerekét, hogy ugye 99 zártél, akkor 20 éves voltam.
Tehát például ezt a tengernyi céges kapcsolatot, amivel rendelkeztek, ezt már te kötötted? Vagy ez apukádhoz kapcsolódik, és csak te átvetted?
Is, de nyilván ezeket ápolni kell.
Nem lehetett egy vállalati rendezvényen úgy menni, hogy ne legyen ott pataki sütemény, édes sütemény, sós sütemény, torták, tehát hogy ez annyira egy, pedig hát azért volt cukrászda Budapesten más is. Vagyis, hogy Budapesten volt más cukrászda is, mert te ugye értem voltál.
Még azt sem mondanám talán, hogy az apám tudatosan figyelt a marketingre valahogy az a fajta megjelenése és elegancia és úriembersége, amit én láttam tőle, és velem remélni, hogy azért valami szakadt rám is ebből az úriemberségből. Valahogy úgy adta el magát, hogy az embernek, amikor eszébe jutott, hogy tortát vagy sósüteményt kell rendelni, akkor eszébe jutott, hogy a Patakitól rendeljünk.
Ha ő nem megy el ilyen hirtelen és váratlanul, akkor ugyanez az utad?
Nem.
Na, és akkor erről fogunk most hosszan beszélni, mert nagyon sok olyan vállalkozó van, aki megörökli a céget, de nem tud vele mit kezdeni, csak morcoskodni tud, mert nem ezt az utat gondolta magának, és akkor ezek szerint veled is ez van, de mégis tudsz ezzel élni.
Szóval az egész talán ott kezdődhetett el, amikor talán egy logóból indult ki az egész. Volt egy régi logónk, ami szerintem egy picit már elavult volt, mint nyomdatechnológilag, mint megjelenésében, és én nagyon nehéz meccs volt az, amikor azt mondtam, hogy figyelj, ezt változtassuk meg is. De miért kell ez, de jó ez, de hát ezt a izé rajzolt, és a izének az ismerő, de mondom, szerintem változtassuk meg. És mielőtt ő elment, mi azt gondolom, hogy ha nem is emberileg, sőt, a apa-fia kapcsolatban sem, egyáltalán nem, de hogy munka kapcsolat terén nem egyeztünk. Olyannyira nem, hogy én vállaltam annak az ódiumát, hogy kilépek a családi vállalkozásból, mint munkatárs, hogy a vasárnapi asztalhoz tényleg nyugodtan le tudjunk ülni.
Itt most beléd folytom a szót, de ez nem direkt van ilyen hatásodász módon. De tényleg olyan, idő mint ha így lett volna. Idő van, mert az Oli már nagyon ideges, hogy lesz-e itt majd hírek, időjárás jelentés és közlekedési információ, vagy elmarad. De nem marad el, mi pedig mindjárt beszélgetünk tovább Pataki Ádámmal. Na, tehát, de olyan állapotba kerültetek lelkileg, hogy valamin mindig vitatkoztatok?
Nem feltétlen, hanem szakmailag, meg üzletvezetés szempontjából nem egyezett az elképzelésünk, és akkor ugye az ikrek már megszülettek, és mondom, jobbnak láttam én azt, hogy egy kicsit tényleg, ha még lehetőségem van arra, egy kicsit eltávolodjak, és megnézem, hogy mi van házon kívül, meg hogy működik, akkor erre most van itt lehetőség. És hát a sors nem ezt a feladatot szánta, mert sajnos tényleg viszonylag ez nyár elején történt, ahogy én elkezdtem ebben nézelődni, és ugye nyár...
És ezt tudta, hogy te nézelőd?
Nem.
Nem tudta?
Nem tudta.
Anyukád se tudta?
Nem tudta senki.
Tehát ezt csak magadba eldöntötted.
Így van. És hát ugye a hirtelen távozása az...
Ő beteg volt, vagy egyáltalán nem volt
egyébként,
beteg?
Egyébként nagyon-nagyon-nagyon... Már augusztus elején beteg lett, Orbáncos lett a lába, nekem kellett helyette menni a parlamentbe az országtól, a sajtótájékoztatón elmondani, hogy meg bejelenteni. Kórházba került, viszonylag hosszan kórházba volt, és augusztus 20-án, amikor van az egész országtól a kitelepülés, hogy ez nélküle ment le. De hát végig telefonon voltok, meg a Petőfi Rádión számot küldtünk neki, meg fölhívott sírva, hogy milyen cukik vagyunk, és hogy nem lehet itt, és hogy nagyon sajnálja, és hogy nagyon büszke ránk, stb. És végig, emlékszem, a Csalogány utca végén volt ez a torta árosító installáció, én akkor az Alkotás úton laktam, és hazáig sétáltam. És végig beszéltünk telefonon, hogy mi volt, hogy volt, minden rendben volt. Jó, hazamentem, eldöltem, mint a liszterzsák a kanapén, és egy óra múlva hív az apám telefonon, amit és a következőt mondta a telefonba, ne hívj föl anyádat, most tolnak a műtőbe, infarktuson van.
Te jó ég.
De egyből kinyílt a szemem, hogy mi történt. Meg volt a műtét, persze, hát anyámat egyből hívtam, de azt hiszem, akkor ő is tudta, hogy mi történt, mert egyébként szerint az orvosa hívta, és ugye ez volt augusztus 20-án. Ő szeptember 1-én ment le Balatonfüredre, hogy egy rehabilitációra, mert hogy berakták neki ezeket az értágítókat. Előtte való hétvégén meg a család együtt volt, meg vasárnapi ebéd volt nála. És te másodikán hajnalban 4 órakor hívott az anyám, hogy az apám meghalt. Tehát, hogy ez tehát előtte való nap még azon gondolkozó, hogy nem hívom fel, mert hadd pihenjen, majd holnap beszélünk, és hajnalban jön egy ilyen telefon.
De milyen jó, hát nem jó, de milyen jó, hogy békességben voltatok.
Ja, igen, ebben abszolút, a szakaszban, abszolút,
mert hát ez fontos.
Igen, sőt, amikor a műtét után mondta, hogy kisfiam, most már tényleg hátralépek, én már csak utazni akarok, az unokákkal foglalkozni, anyáddal jöjjön, csináljátok, ahogy akarjátok, engem tényleg, ez egy intőjel, tényleg segítek bármiben, csináljátok nyugodtan.
Tehát tulajdonképpen úgy is érezheted, hogy átadta neked. Nem csak azzal, hogy elment, hanem a saját szavaival is tulajdonképpen azt mondta, amit most elmondtál.
Igen, ezen még így azóta nem is gondolkoztam.
Én ezt csak azért kérdezem, mert mennyire kötelességszerű érzés ez innentől kezdve. Tehát, hogyha nem ez volt a fő vezér irány a te fejedben előtte, akkor ez mennyire lesz kötelező az ember fejében attól, hogy elmegy az édesapja, vagy attól, hogy így megy el, hogy közben előtte azt mondja, hogy most már hátralépek, csináld tovább te.
Hát igen, és valójában egy nyomás is. Tehát, hogy a kötelező érvény, ahogy említed, kötelező, mert hogy az emberek, akikkel dolgoztam, ugye nekik tehát nagyon sok minden egyik napra a másikra tőlem kezdett el függeni. Az emberek megélhetése, akik ott vannak, így van, maga a cukrászdának a hogyan továbbja. Az édesanyám támogatása, a gyerekeimnek a támogatása, hiszen ők a nagypapájukat vesztették el. Szóval az egész ez egy ilyen, nem is tudom mihez, talán egy bábeli zűrzavarhoz tudnám hasonlítani, mert nem tudod, hogy hova fog. Tehát egy kérdezni, de nincs már kitől.
És neked onnantól kezdve, ekkor még mindig nem ismerlek, de majd mindjárt megismerlek ebben az időszakban, de hogy neked innentől kezdve, amellett, hogy üzemeltes tovább, ami fenntartja a családot, mert ez a megélhetésetek is, akárhogy is, lett egy olyan missziód, ami az egyik legtiszteletreméltóbb benned, és ez az édesapád emlékének és az édesapád örökségének az ápolása. Tehát, hogy például engem lenyűgöz, hogyha megjelenek bármelyik cukrászdádban, mert most már nem csak egy van.
Kettő.
Van egy rész, ahol a hagyományos sütemények, a hagyományokat ápoló sütemények vannak, és van egy rész, ahol te is mész a trendekkel, a francia desszertek, mondd, hogy így hívják őket.
Francia stílusú, inkább úgy mondom.
Francia stílusú desszertek, a modernizáció, az új gondolatok, az újragondolás, hogy ez mennyire tudatos benned, hogy amíg ez a cukrászda van, addig az édesapámnak ez emléket állít, tovább azon túl is, hogy így hívják.
Szoktam, ugye nagyon sokan mondják azt, hogy a gyökerek. Tehát valójában tényleg a 73-as indulás nyilván már megelőzte, hiszen Tápió Györgyén az én nagyapám nem volt cukrász, de kereskedő volt, és már ott is azért készültek.
Tehát az mindenki vállalkozó volt.
Abszolút kereskedő volt a nagyapám. Tehát már ott is voltak cukrás sütemények, és az apám ugye ő volt az első tanult cukrász a családban, de azért mégis a Pataki cukrászda története 73-hoz vezethető vissza. És ezek a gyökerek fontosak szerintem, fontos szerintem minden olyan vállalkozás, és nem kell, hogy vendéglátás legyen, ahol a régi több generációra visszamenő vállalkozásokról beszélünk. És ezt igen ápolni kell. Tehát, hogy fontos az, hogy ma a kisfiam tudja azt, hogy ki volt az ő nagypapája.
És tudja is.
És tudja is, egyébként tudja is, hiszen hál' Istennek a nővérei ugye még életében ismerték az édesapám, már tudnak mesélni is fényképekről, videókról. Most egyébként készül egy könyv a Pataki cukrászda 50 évéről, remélem a 100 évéről majd a fiam fog egyet csinálni. Tehát, hogy ezek mind szerintem fontos dolgok a mai világban, egy olyan mai világban, amikor tényleg azon szomorkodnak az emberek, hogy a Pataki cukrászda Facebook oldalát ellopták. Tehát, és akkor azt mondtam, hogy gyerekek, ez nem fontos. Tehát
bár több vállalkozó azóta gondolkodik, hogy ezt eljátsza, mintha itt történt volna, igen, mert de olyan összefogás volt, hogy igen, legyen újra.
De nem,
és
nem,
hogy
szerintem az értékek fontosak. A mai rohanó social, és egy csomó mindent hozzá lehet tenni, és persze ezt el kell fogadnunk, mert a világ változik.
Hát mondod ezt, akinek követő számláló berendezése van a cukrászdájában. Hát és
de az is csak egy kütyű.
Igen, az is egy kütyű, de hogyha valaki követi a te Facebook oldaladat, vagy követi az Instagram oldaladat, abban a másodpercben egyet ugrik a számláló a cukrászdában.
Így van.
Ez az úriemberséged még nagyon megkülönböztet másoktól. És erről nagyon sokan beszélnek a hátad mögött. Tudod, az egy nagyon nagy dolog, főleg ebben a csodálatos kis régióban, hogyha valakinek a háta mögött jót mondanak az emberek, de hogy ez egy klasszikus is megismertető jegyed, hogy te egy igazi úriember vagy.
Köszönöm szépen.
Úgy stílusodban, mint kinézetedben, ahogy a hölgyekkel viselkedsz, ahogy az idősebbekkel, ahogy elve a viszonyaid az emberekkel, az nagyon-nagyon unikálisá tesz, és most egy ilyen nagyon hosszan fogok beszélgetni arról, hogy a következő kérdésig mennyi idő teljen el, és arra kérlek, kedves Ádám, hogyha esetleg úgy gondolod, hogy innál egy korty vizet, akkor ezt most tedd meg, mert nem értemes belekezdeni egy új kérdésbe, hiszen kisvártatva mindjárt hamarosan összekapcsolódunk újra a rádió hallgatókkal, akik ugyan tudják, hogy holnap milyen időjárás lesz ellenben velünk, de mi addig is jót beszélgettünk, és már csak 11 másodpercet kell kitölteni ezzel, hogy újra összekapcsoljuk. Ittál, Ádám?
Ittam. Nagyon jó. Nagyon finom, friss vizet ittam. Nagyon sok ásványi anyag volt
azt
benne.
Azt mondják, elég.
Elég volt.
Most! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Hát újra itt vagyunk, kedves hallgatók. Mi végigbeszélgettük ezt a néhány percet, és nagyon... nagyon mélyen megérintett engem egyébként ez az örökség és az édesapád emlékének tisztelete, úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy amikor majd visszahallgatja ezt a beszélgetést, akkor ezt a részt feltétlenül hallgassa meg, vagy az Instagram oldalon, vagy a Sláger FM applikációjában ez majd megtehető. És hát receptekről egyébként nem volt szó, ellentétben a vicceskedéssel, de az úriemberségedről igen. Ez ma annyira nem megszokott, nem hétköznapi, viszont nagyon különlegesít ezt, és én tudom is, hogy hát a hölgyek és a nők mennyire kedvelnek téged ezért. A családban mindenki ilyen?
Igen.
Igen?
Hát ha a férfi tagokat nézzük, ugye van, hiszen úriemberről volt szó, hát ugye van egy bátyám, egyébként ő is ilyen, és hát komoly munkám van a kisfiamban is.
Tanított, hogy köszönünk, hogyan viselkedünk a lányokkal.
Igen, egyébként például az, hogy kezit csókolom, mai napig így köszönök a hölgyeknek, boltba, ki, boltba be. El egyébként a nagymamám tanított. És hogy a Marcinak is próbálom ezt átadni, most vagy megragad nála, vagy nem, de pont múltkor a tanítónénével pont erről beszéltünk, és hogy micsoda ilyen ritka dolog ez, hogy valahol gyerek még így köszön a hölgyeknek, hogy kezit csókolom.
Hát lehet, hogy pont ez az tulajdonságod, amivel elvarázsoltad jelenlegi feleségedet. Azt hiszem, ezt nem illik így mondani, hogy jelenlegi, mert ez feltételezni, hogy lesz egy következő, ami nyilván nem így van. Azért baj, hogyha ennyire szoros barát érkezik, de nagyon nehéz komolynak maradni, szóval a feleségedet biztos, hogy ezzel lenyűgözted. Én egyébként annál a pillanatnál már jelen voltam, amikor épp lenyűgözted, mert egy fagyi versenyt, ugye te a szövetségben, a ipartestület, nem szövetségnek vezetője vagy, akkor is az voltál, és egy fagydalt versenyre
hívtál. Akkor még nem voltam vezetője. Abban nem voltam
de
még
tagja volt, vagy hát ott fontoskodtál valamit.
Igen, azt igen.
Minden esetre mindig meghívtál valami híres embert a éves fagydalt versenyre, vagy így valaki van. Akkor meghívott azért, hogy ennek az egésznek nagyobb hírverése legyen, és abban az évben Liptai Klaudiára esett a választás.
Ez
aki
történt.
Érkezett a kis menedzserével, hogy nehogy egyedül kelljen vidékre menni.
Hát nem, mert valójában az úgy kezdődött, hogy megbeszéltük, hogy jön a Klau Soltvadkerte, majd fölhívott a kolléganőt, és mondta, hogy valójában nem néztétek meg a térképen, hol van ez a Soltvadkert, hogy lenne esetleg sofőr.
Ja, gondoltok, hogy ennyit azért nem teszünk
igen.
Ebbe.
Hát persze, én akkor már éreztem, hogy
jaj, de lehéz lesz ezekkel.
Ha megnyerte, hagyd vigye, jó, oké, akkor hívtam a elnökség, a gyerekek később érkezem, mert hát bejött egy fuvar. És akkor így kezdődött a mi kapcsolatunk is, mert hogy minket előtte azt hitték, hogy mi biztos, hogy ismerjük
de
egymást.
De nem is értem, hogy miért
mondta,
nem ismertük egymást.
Hogy nem hiszem, hogy nem ismered a Kende Offer. Mondom, hittjétek el, nem találkoztam
de
a Kende Offer Krisztina.
Ha még nem ismered. Elmentünk a fagyi versenyre.
És megtörtént a fagyi verseny.
És nyerőény is, nem?
Azóta a tövegészt már legyen.
Megnyertük a szervezőt, vagy nem tudom, nem most ezt komolyankodjuk el. Tehát ott köztetek történt valami, és nyilván most erről nem fogunk beszélni a te karriered kapcsán. Ott oly nagy hatással voltál egyébként ugye a Klaura, hogy egészen addig ment, hogy cukrásznak iratkozott, vagy cukrásznak ment tanulni.
Így van.
És a Klaudia végzett cukrász, és talán egyébként a mi közös barátságunkban, ami több mint 20 éves a Klauval, semmit nem vett még annyira komolyan, mint azt az iskolát, és nagyon gyakran megfogalmazta, hogy érettkorban mennyire más egy tantárgyhoz való viszonya az embernek, mert tudja, hogy mi a cél és miért tanul. Más is kezdett egyébként tanulni cukrászatot miattad, tehát van ebben, hiába nem akartál ezzel foglalkozni, van olyan szerelmed a hivatásod iránt, ami ragadós, vagy befolyásol másokat. nem volt utána vágyad az, hogy együtt csináljatok egy cukrászdát, kihasználva esetleg az ő hírnevén?
Nem. Tehát, hogy amit mi is szoktunk mondani, hogy azért meg kell hagyni mindenkinek a saját alaphivatásának a mozgásterét. Tehát, hogy én sosem leszek tévén televíziós műsorvezető, bár szerepeltem már tévében, vagy éppen színpadon ugye az Édes Kettes színpadi showval, de hogy szerintem ez így egészséges. Tehát ugye a kis cukit, amit néhány éve indítottunk, abban azért elég szervesen benne volt, tehát ilyen szempontból.
Igen, minden dizájn iránti
és
vágyát.
És azóta is egyébként minden szezonváltásban, vagy évszakváltásban dekorációt, ő viszi a karácsonyfát, ő teszi fel a díszeket, ő állítja be, és nagyon szereti, így van. De azt hiszem, hogy talán ez így a legegészségesebb.
Ő mindig azt mondta, hogy az volt benned a leglenyűgözőbb, hogy soha nem voltál betojva, elnézést a pesties szóhasználatért attól, hogy most az ország egyik leghíresebb emberével hozott össze a jó sorsot, hiszen te a saját szakmádban annyira sikeres vagy, hogy kvázi két egyenrangú fél találkozott. Az a hírverés, ami körülöttetek volt az elején, hát ebben jócskán benne voltunk mind a hárman, hogy ezt kezeljük, azt téged sose zavart?
Hazudnék, azt mondanám, hogy nem. Tehát azért az újság címlapján meglenni az embernek a saját születésnapján, az persze, hogy fura, és hogy de hogy előtte, ahogy említettem, azért előtte is rádióztam, vagy DJ-skedtem, vagy televíziós műsorban hívtak szakemberként, tehát hogy ez a fajta exhibicionizmus azért ez bennem volt, bennem van, bennem lesz egyébként, tehát hogy ettől
nem féltem. Nem vagy tőle zavarban egyáltalán.
De hát ott azért voltak olyan esetek, amikor azért tényleg azért meglepő volt, és nem megszokott helyzetekbe találtam magamat, de persze volt.
Ebben az időszakban volt olyan csalódásod, ami egyébként megváltoztatott baráti vagy emberi kapcsolatokat? És most nyilván nem a válásra gondolok, hanem egyszerűen csak, hogy mennyire más kapcsolatokat hoz az ember életében, vagy mennyire veszít el kapcsolatokat azáltal, hogy sikeressé válik a magánéletében is, boldoggá válik, az üzleti életében is eredményei vannak, vagy pedig téged szerencsére ez elkerül?
Sajnos nem, és ezt talán még messzebb is vissza tudnám vezetni. 99-ben, amikor átépítettük az üzletet, akkor olyan emberek köszöntem rá, és kezdtek el velem barátkozni, akik azt sem tudtam, hogy kicsodák. Pusztán csak azért, mert hogy, már bocsánat a kifejezés, hogy én vagyok a pataki, és ott a fény, ez cukráz, és hogy hát ez milyen menő, és akkor persze. Tehát, hogy a mai napig vannak egyébként ilyen emberek, ilyen kontaktok, akik valamiért szeretnének barátkozni, és de valójában ez... Tehát ez nem csalódás. Olyan csalódásom egyébként a válasz kapcsán volt, aki elfordult tőlem, vagy azóta nem beszélek vele. Uh-huh. De talán nem is a tehát ez nem biztos, hogy pont. Tehát nem sarkítanám ki arra, hogy a válasz miatt. Azóta is volt az életemben olyan fordulópont, hogy olyan emberekről, akikről nem gondoltam, valami miatt elfordultak. Lehet, hogy ebben benne van az én hibám is, de inkább ezek a csalódások, tehát nem az ismertség miatt való elfordulás, hanem emberi tulajdonságok miatt, ami nem jó.
Az is jellemző rád, hogy mondjuk ahelyett, hogy hátradőlnél és élveznéd a sikereket, mert megtehetnéd, tehát mindkét cukrászda és lekopogom, hál' Istennek remekül megy, nagyon sok visszatérő vendégetek van, nagyon jó híretek van, vannak klasszikusaitok, amik állítólag nálatok a legjobbak, és ez nem szubjektív vélemény, hanem szakmai. Mégis van benned egy állandó vágy a megújulásra. Tehát, hogy most például kárpitot cserélsz az érdi cukrászdában, miközben teljesen jól működik az a kanapé, ami ott van.
Lehet, hát bocsánat, sajnos hogy... nem. Sajnos már elkopott.
Mert te így látod, de hogy állandóan valamit fejlesztesz, valamit újítasz, gépet szerelsz be, kütyüt vásárolsz, mosdót alakítasz át, környezetbarátát teszed, a nem tudom, szállítókészszállító. Tehát, hogy ezt honnan tudod, hogy ez egyfajta prosperáló vállalkozás alapja, vagy ezt mennyire tudatosan csinálod ezt, vagy egyszerűen ez egy belső érzés, ami hajt, hogy még jobb legyek, és kész?
Nem tudatos belső érzés, de nem azért, hogy még jobb legyek. Tehát a belső érzés sugall dolgokat nekem, Meg hát saját magának az ember szerintem állítson célokat az életébe, és ez legyen egy sport, egy eredmény, egy olyan eredmény, ami a komfortzónánál kívül esik, mert persze vannak olyan emberek is, akik el vannak az életükbe úgy, hogy mindezt nem csinálják meg, és tök boldogan és vidáman élnek. Én egy olyan típusú ember vagyok, akárha a kis saját sport életemet nézem, hogy nekem az egy challenge volt, hogy én körbe tudjam futni a Margit szigetet egyszer legalább. És akkor körbefutottam, jaj, de jó sikert. Akkor kétszer tudjam körbe, akkor is megtudtam. Tehát, hogy a fél maratont, amikor futottam, nekem kellenek ilyen célok.
Most amire... boxolsz.
Most éppen elkezdtem boxolni, de nem azért, mert most én bármiféle tévéműsorra készülök, hanem a mozgás szeretete, vagy tehát, hogy nekem kellenek ezek a célok, és hát nyilván az üzletbe nem lehet szerintem hátradőlni 50 évvel a hátunk mögött azért, mert 50 éve ott vagyunk, és akkor majd holnap is be fog jönni a vendég. Igen ám, de majd, ha majd a Marci, vagy az Anna, vagy a Gréta, bármelyik gyerekem ezt szeretné csinálni, nekik is kell, hogy legyen egy vendégkörük, egy vevő bázisuk, amiből tudnak majd ők, akikkel tudnak ők is dolgozni, és ehhez minden nap meg kell tenni azt, hogy a vendégeket vendégül lássuk, hogy szép kárpit legyen, amikor bejön, hogy jól érezze magát, amikor bejön, hogy amikor azt mondja, hogy egy üzleti reggelit szeretnék csinálni, akkor legyen egy olyan helység, amit el tudok üvegfallal választani, és át tudom alakítani, és van benne mondjuk projektor, mert éppen a Kendehoffer Krisztót akar tartani egy meetinget. Tehát bármi, szóval kellenek ezek a fajta dolgok, és kell szerintem meghallgatni a vendégeket, és az ő igényeiknek is megfelelni, akár termékbe, akár szolgáltatásba, bármibe.
Amikor sétálunk a városban, akkor azt látjuk, hogy minden sarkon nyílik egy cukrászda, vagy valami hasonló cukrászdára hajazó vendéglátó egység, majd egy fél egy év múlva újra arra sétálsz, és azt látod, hogy bezárt, nincs ott majd. Tehát, hogy ez a két szlogen van, nem baj, akkor majd nyitok egy cukrászdát, vagy nem baj, akkor nyitok egy virágüzletet. Tehát, hogy ez egy ilyen standard dolog. Az, hogy te 50 éve itt vagy, és 50 éve sikeres vagy, nyilván tudod, hogy ennek mi az oka, vagy legalábbis nagy részét meg tudod fogalmazni. De mi az oka, vagy mi a nagy különbség, mi az oka annak, hogy ennyien mennek tönkre, zárnak be, miközben nagy elánnal állítólag a trendeknek megfelelően nyitnak ki?
Nem biztos, hogy tönkre mennek. Hanem nem azok a számok jönnek, amiket ők elvártak, akár üzletemberként. Szerintem a probléma ott van, hogy nincs mögötte szív. Mert ha van mögötte szív, akkor szerintem tud működni a dolog, mert nyilván a jó szakembereket meg tudod vásárolni, hogy így mondjam, vagy tudsz velük üzletet kötni arra, hogy ők adják a munkájukat a bérezésért. És ha szíved van mellett, az se baj, hogyha értesz hozzá. És pont ma beszélgettem egy...
Hát kávét mindenki tud főzni, nem?
Készíteni leginkább, mert a húslevest főzzük.
Ezt mindig megkapom.
De pont ma beszélgettem egy kolléganő, ma volt nálunk próbanapon, és beszélgettünk a különböző vendéglátóegységekről, hogy melyik milyen, és mondom, hát igen, sajnos vannak olyan egységek, ahol nincs mögötte szív. És szív nélkül szerintem nem lehet. És szerintem nagyon eklatáns példája ennek a zsidai család, akik szintén nem tegnap kezdték, és ahogy Ilona és Péter annak idén elkezdték, szerintem a Piero volt az első.
Igen.
Azt szerintem nagyon nagy szívvel csinálták. Én emlékszem arra, még ifjú, már szakközépiskolában jártam, amikor még mindig csak Piero volt. És...
Hát mert akkor még nem is voltak ilyen magándolgok.
És én ott udvaroltam éppen az egyik kis pultos hölgynek, és nagyon sok estét ott töltem a bátorban, és láttam, ahogy ők mozognak a saját
hát
kis...
De ma is. Hát abszolút, a Roy mamája a mai napig
abszolút, tehát hogy ez ettől tud valami működni.
Azért csak a szív biztos, hogy nem elég, még ha nagyon is fontos. Ugye, amit te kicsi cukinak hívsz, az a hegyvidékben van, és előtted ugyanabban a részben, ahol te vagy, előtted is cukrászda üzemeltették, nem is egyszer, mert a két vagy három bolt is kinyitott, nem ment, bezárt. Kinyitott, nem ment, bezárt. Tényleg én azt hiszem, ha jól számolok, három volt előtted ilyen próbálkozó.
Igen, egész pontos.
És többen akartak téged erről lebeszélni, hogy ezt ne nyisd ki.
Hát többek között te is.
Magam is, igen.
Mert azt mondtad, hogy csinál csak egy pop-up store-t, és akkor majd megláttam, mi lesz benne.
Igen, mert hogy ismertem az egyiket a háromból, aki azt mondta, hogy itt nincs forgalom, tehát nem kevés forgalomban, itt nincs forgalom.
Úgy, hogy közben volt egy Covid. Tehát kinyitottunk 19. szeptemberében, 20 márciusában, jaj, de jó idő, jöhet a terasz. Paf!
Mi a titkod? Mert ott viszont tényleg ez egy teszthelyi hely, mert hogy ott 3-ból 3 nem ment. Be kellett zárnia, annyira nem ment. A költségeit nem termelte ki, ezért aztán úgy döntöttek, hogy nem folytatják tovább. Te pedig megjöttél, és jól prosperálsz, és egyre nagyobb a vendégköröd, nagyon illusztris vendégeid is vannak a legfelsőbb méltóságokból, nem mondom, mert nem tudom, hogy szabad-e, de hogy tényleg, mi mást? Mit csinálsz te ott, amit más eddig nem csinált?
Nem csak ott, Érden is. A szív mellett szerintem nagyon fontos, és nagyon-nagyon szép a magyar nyelv, hogy munkatárs. Tehát én azt vallom, hogy akikkel én együtt dolgozom, mi egymás mellett állunk a sorba, és társai vagyunk egymásnak. És ez a fajta kölcsönös bizalom szerintem ma nagyon fontos ahhoz, főleg ebben a 20-as, 30-as generációban, hogy ő érezze a te bizalmadat, a tulajdonosi, vagy bárminek nevezzük bizalmát, hogy ő megbízik bennem, hogy én itt olyan munkát fogok adni, amire ide a vendégek bejönnek. És senki sem hibátlan. Ott a hegyvidékben, Érden is, én magam is hibázunk. Nap mint nap. De alapvetően szerintem, mert a recept lehet jó, az alapanyagok lehetnek jók, jól el lehet készíteni a süteményt, szépen be lehet csomagolni, lehet szép dobos csinálni hozzá, meg szép pacrotot.
Ezt most hoztál nekem, szép mint a dobos, tapétát, ez valami csodaszín.
Kényelmes székeket, de ha nincs benne ez a fajta lojalitás, bizalom, alázat, szív, akkor nem fog működni. Semmi se.
Például attól, hogy most terveztettél egy új dobozt, ugyanaz van benne, ettől jobban fog menni? És most nyilván nem velem kell vitatkozni, mert nyakig benne vagyok az új dizájnban, magam is veled, beszélgetünk róla, de hogy erről beszélek a mindig megújulásnál. Az előző doboz is szép volt.
Igen, és azt hiszem, hogy az elmúlt 10 év alatt ez már a negyedik vagy az ötödik doboz, de most már ez marad.
Egy pár évig, amíg nem jön a következő.
Nem gondolom, hogy ettől jobban fog menni. Tehát hogy ahogy szokták mondani, hogy az art is be lehet csomagolni szépen, és el lehet adni, én azt gondolom, hogy sokkal jobban esik egy ilyen dobozból széthajtani a kis zsírpapírt, és kivenni belőle egy sajtosodat, mint egy zacskóba beszórni, hogy az édes süteményt, vagy a zeherkockát.
Ja, bemegyek a cukrászdába, és kérek 10 dek a sajtosodat, ilyenbe kapom.
Hát ilyenbe is kaphatod, meg kaphatod zacskóba, tehát ki van, aki tényleg csak beül a kocsiba és abból, de hogyha szerintem ez egy olyan csomagolás, amit vendégségbe elviszel, kétszer az asztalra, és megállja a helyét. Tehát, hogy egy szebb dolog. De hogy ettől nem lesz finomabb, hanem ez szerintem ez a lelkemnek jó. Tehát, hogy ez egy szépen van becsomagolva, hogy jó a doboz. Ráadásul ez az új csíkos változatok, tehát itt több csík fut, itt ez a múlt, a jelen és a jövőnek a találkozása. Már az én aláírásom szerepel, de az anno 1973 mégis a múltat idézi, tehát hogy ez egy ilyen abszolút, egy ilyen az elmúlt 50 évnek a összefogása.
Nehéz volt elengedni a papád arcát róla? Mert az előző csomagoláson rajta volt édesapád.
Így van.
Képe rajzban.
Valójában nem, mert minden napot van. Tehát van egy, ahol a kávét készítjük, én ott van egy kis ilyen kis boxos rész. Most lesz átalakítás, az okleveleket, képeket egy helyre teszik, de ez a kép ez ott fog maradni.
Van egy jó pár.
És ő mindig ott van. Tehát hogy valójában mindig csak oda kell nézni, hogyha az ember azt gondolna, hogy nincs, de ott van.
Hát meg a lelke ott van.
Abszolút.
Meg a kezedben, a tudásodban, ugye Klau, amikor elkezdtetek járni, mindig azt mondta, Kriszta, hát ahogy ez az ember ezzel a nagy kezével keveri, mit tudom én, mit keversz, meg tekered, hát szóval annyian kérdezik, hogy most ha megkérdezem, mert megkérdeztem volna a legvégén, hogy mondjad meg, légy oly kedves, hogy az új vonalból és a klasszikus vonalból melyik a kedvenc süteményed? A francia stílusból, ez az új vonal.
A fajlat, nem.
A fajlat, mindezzel. Hát nem véletlenül Don Gelato.
Nem, beszél, egyébként hogy... ez egy nagyon, egyszer azt hiszem közüleményt kutattál, hogy a pataki, hogy miért nem olyan menő, és akkor azt mondtad nekem, hogy az emberek azt mondták.
Én nem mondtam, hogy miért nem olyan menő, hanem hogy van-e olyan
ez,
dolog.
Nem ez volt a lényeg.
Soha nem
az volt a lényeg,
mutatnám, hogy a pataki hogy miért nem menő.
Hogy old school-ok a sütemény, és akkor megnéztem a pultot, és talán 5 darab klasszikus sütemény volt benne, ami akkor volt még a nagy régi orosz krém, tudtam, a nagy fekete, de most már az orosz krém átalakult. De a klasszikus vonalból egyértelműen a dobostorta.
Mondjuk mindjárt meghalok, és csalog a nyálam, az a baj.
Az ilyen francia stílusú,
is, ahogy látom.
A francia stílusú desszertekből éppen amit kitalálok, kedvenc. Tehát ott is azért ott nagyon sok lehetőség van új dolgot kitalálni, meg nyilván a rétegekkel szórakozni, a bevonatokkal, a piskótával, a ropogóssal, ezzel, azzal. De hát az örök nagy kedvencem a fagy, és már alig várom, hogy újra megint olyan
fagyi. Mikor kezdesz fagyit árusítani?
Szerintem, amint tartósan jó idő, lesz, lehet, hogy ez február vége lesz, de márciusban mindenképpen.
De figyelj, holnap is jó idő van, meg ma is, az már nem tartós még, vagy és... nem? Csak kérdezem.
De egyébként van, tehát hogy aki most bejön érde a cukrászdába, van dobozos fagylat. Tehát hazaviszi, leül a kis sorozatra, és szépen lehet kanalazni.
És az a baj, hogy az ember akkor egy egész dobozt bekanalaz hát, szépen lassan.
Igen, de nincs benne kenyér, tehát nincs benne, tehát nem hízla. És akkor, tehát ha már fagy...
És akkor egy kis dobostortával el lehet folytani, hogyha éppen úgy alakul, igen.
Így van, és egyébként idei nagy örömék, hogy idén 90, az 25 év után a fagylaltpultunk is lecserélődik, úgyhogy egy gyönyörű szép fagylaltpultunk lesz idén.
Ilyenkor mit csinál az ember a régben? Eladja egy másik cukrászdának? Vagy ilyenkor bekerül egy hátsó raktárba, és majd 30 év múlva lesz a nála?
Nem, ez a közeli mételepre fog kerülni, ugyanis ez a fagylaltpult már egy időzített bomba, már nem úgy, hogy fel fog robbanni, hanem hogy mikor fogja megadni magam, és gondold el, hogy nyár közepén, vagy szezon közepén az emberek
nem gondolok bele, ilyenben nem, még úgy
csak. Most előre elnézést kérek a felújítás okozta kellemetlenségekkel a vendégtől, akik karjának, de szépek leszünk és jók leszünk.
Most is, csak még jobbak.
Igen.
Ha nem dobos torta, tehát, ha nem fagylalt, ha nem franc, te egyébként édesszájú vagy?
Szerinted? Persze.
Hát nem szerinted, tehát a mondás azt tartja, hogy cipésznek nincs cipője, tehát mondhatnád, hogy egyébként nem.
Igen, de szereti a cipőket.
Az igaz.
De hogy abszolút, tehát hogy én a házi süteményt az a bármikor lehet venni a lábamból.
Tudom, az én szilvásommal, igen, amikor úgy izgulok.
Hát a nagymama, ő Balatonfüreden lakott, és amikor tudta, hogy megyünk hozzá, mert ő a jégkrémet árult, a nagypapa is korán elment, és akkor apuval mentünk le jégkrémet készíteni, akkor mindig két nagy tál jéghideg madártej volt a hűtőbe. Plusz volt még egy...
Tudod, akkor hát nyertél?
Volt még egy ilyen klasszikus desszertje, szerintem lehet, hogy idén vissza is fogom hozni kis pohár formába. Ezt úgy hívták, hogy eperöntés, ezt még gyorsan elmondom. Egy nagy jénaiba, de abba a barnába rétegezte alulra babapiskót, a fagyasztott eper babapiskót egészen föl, és nyakon öntötte kvázi egy forró madárteljes cuccal, meg egy kis rummal még. És ahogy az a forró,
na, forró ez dolog... Ez egy recept, tehát fogok egy nyénait, abban rakok babapiskót. Arra fagyasztott eper, arra babapiskótát, arra fagyasztott eper, felső gondolom babapiskót, mert azt szívja majd be, amivel öntök. És egy rumos madártejet még meleg állapotában ráöntök.
Így van, és ahogy szépen kienged az eper, meg a madártej, meg beszívja a madártejet, beszívja a piskóta, picit ilyen nagymama miszú lesz.
Tehát mint a tiramisu. Nagymama miszú?
Igen, ilyen
nonna miszú.
Nonna miszú, így van. És ez is hidegen, hát egy álom. Egy álom.
Hát valószínűleg azt tud jó cukrászdát vezetni, meg üzemeltetni, aki így beszél az édességekről. Hogyha mondjuk én azt gondolom a mai műsorból, hogy bárki olyan dolgot kell csináljon, amihez esetleg nincsen eredendően kedve, ha megtalálja abban a saját szépséget, a saját lelkesedést, akkor tulajdonképpen bármiben meg tudjuk találni önmagunkat.
Én már szoktam mindenkinek mondani, aki hozzánk jelentkezik bármilyen állásra, ha hirdetünk. Azért azt tudjuk, hogy a mai világban azért nagyon nehéz jó munkatársat találni, és akkor még a szakemberről még nem is beszéltünk, de ha valakiben van elegendő alázat ahhoz, akkor mindent meg lehet tanulni. Mindent el lehet sajátítani, csak akarni kell.
Hogyha néhány szóban kellene megfogalmaznod azt, hogy mi egy sikeres vállalkozás titka, akkor meg tudnád ezt fogalmazni?
Alázat.
Ennyi?
Igen.
Akkor már csak azt mondd el nekem, hogyha becsukod a szemed, mert így is kezdtük, hogyha becsuktad a szemed, hogy láttad felnőtt korodban magad, szerintem a fiatalabb Ádám egészen elégedett lehet azzal, amit ma lát, de ha most becsukod a szemed, és idősebb korodban látod magad, mondjuk 70 évesen, Ádám bácsi.
Mindjárt itt lesz, nem.
Hát azért nagyon nem. Akkor mit látsz magad előtt?
Vagy mit szeretnék látni? Uh-huh. Én azt szeretném látni, hogy a gyerekeim boldogok legyenek abban, amit csinálnak.
Legyen az akármi?
Legyen az akármi. Egyébként legyen az akármi. Remélem, hogy lesznek unokáim, azért itt öt gyereknél azért sanszos.
El tudlak képzelni ilyen igazi jó fejem nagypapaként?
Hát én is el tudnám képzelni egyébként. És talán szerintem ez a fontos, az, hogy most üzletileg vállalkozás szinten mi lesz a helyzet, hát ez majd alakul meg, úgyis adja az élet. De hogy 70 évesen igen, szeretném azt, hogy hogy unokáim rohangáljanak, a gyerekeim meg boldogok legyenek, és mindegyik a saját életébe megtalálja azt, amit szeretne.
Hát ezt én kívánom neked, hogy váljon valóra, és még azt is kívánom neked, hogy a Pataki 100. évfordulójára a fiad adjon ki könyvet, de ennél még mélyebben kívánom tiszta szeretetből, hogy úgy beszélnek rólad ők, ahogy te az édesapádról, és úgy ápolják a te örökségedet, ahogy te a papádét. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatók, az elmúlt egy órában Pataki Ádám, a Pataki cukrászda tulajdonosa és örököse volt a vendégem, és azt gondolom, hogy sok mindent kaptunk tőle ma is abba a bizonyos képzeletbeli puttonyunkba, amit vihetünk magunkkal tovább, hogy aztán kapjunk belőle néhány gyöngyszemet, amikor éppen erre van szükségünk. Jövő héten szerda este is lesz Hétköznapi Példaképek, nem Hétköznapi Történetei, addig is vigyázzanak magukra.